Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Néhány kisgyermeket látok a sorok között. Röviden legelőször hozzátok szeretnék szólni, gyerekek. Ma a nagyobbakkal arról beszélgettünk a szombatiskola alatt, hogy egyáltalán mi is az, hogy imádság, és utoljára arról is, hogy mi az értelme annak, ha másokért imádkozunk, és hogy a Jóisten a másokért való imádságunkat is hogyan hallgatja meg. És ezzel kapcsolatban szeretnék nektek egy kis történetet elmondani, ami egyben arra is bátorít, hogy ne féljünk. A rövid bibliai ige, amit ma megtanulunk, ne félj, csak higgy. Ezt Jézus Krisztus mondta. És ez azt jelenti, hogy aki bízik az Istenben, az megszabadul a félelemtől. Nem tudom, hogy ti gyerekek szoktatok-e félni. Megvallom nektek, hogy én nagyon félős gyerek voltam, és nekem nagyon sokat segített, mikor a Jóistent megismertem, és az Istenben való bizalom megszabadított attól a már majdnem beteges félénkségtől, ami rám jellemző volt. Vannak gyerekek, akik nagyon bátrak, és nem félnek semmitől, de vannak nagyon félős gyerekek, és ez a kis történet ilyen szempontból is bátorítani fog benneteket. Hát, hála Istennek a mi országunkban régen nem volt háború, ne is legyen, kívánnánk szívből, ha megvalósulhatna, de azért még ti gyerekek is hallottok arról, hogy itt vagy ott háború van, meg Magyarországon is voltak nagyon nehéz idők, és hát ez a második világháborúban volt, hogy édesanyám a rokonaihoz ment a Balaton mellé, Kőröshegyre, és a sógornője, akiknél ők is ott laktak a háború alatt, rettenetesen félt a bombázástól. Volt egy kétemeletes hengermalmuk, hát ugye egy falun egy kétemeletes épület kimagaslik a többi közül, egy nagyobb épület, és az ott volt közvetlen a lakóházuk mellett, és állandóan attól rettegett, hogy őket bombatalálat éri. És volt, a kis gyerekei voltak, de már olyan beteg volt a félelemtől, hogy szinte már ellátni se tudta a gyerekeit vagy a háztartását, állandóan csak a rettegés volt benne, hogy ide bomba esik, és mindnyájan meghalnak. És hát édesanyám annyira sajnálta a sógornőjét, és hát próbálta vigasztalni, meg bátorítani, de ez ettől még mindig rettegett, és aztán elkezdett komolyan imádkozni érte, és azt kérte, hogy a Jóisten szabadítsa meg ettől a éjjel-nappali rettegő félelemtől, hogy se aludni nem tud, már lassan semmi értelmes munkát végezni sem. És hát elmesélte a sógornője, hogy éjszaka álmában ugyancsak az udvarukon járt, és ilyen csillagos éjszaka volt, és hát ő csak így a kezét tördelte, és félt, és mondta, hogy biztosan ez lesz a vége, előbb vagy utóbb, és egyszer csak egy hangot hallott fönt a feje fölött, és ez a hang így hallatszott, hogy ne félj, mert ide bomba nem esik. Egy ilyen határozott hangot hallott. És álmában ő így fölnézett, fölfelé nézett, és azt kérdezte, ki az, aki szól? És válaszul ezt hallotta, én, a Szentlélek. És ez olyan hihetetlenül megnyugtatta, hogy ez a rettegő félelme eltűnt, mint a semmi. És valóban így történt, hogy még egy néhány hónapig tartott a háború, és a faluban hol németek, hol oroszok, és hadszintér volt, és mégis bomba a házukra nem esett, úgy, ahogy az isteni ígéret szólt. És így van értelme annak, hogy egymásért imádkozzunk, amikor valaki maga nem tud bízni a Jóistenben, és így szabadulhatunk meg mi is a félelemtől, hogy amit a Jóisten megígért, azt bizonyos, hogy meg is cselekszi. A mai igehirdetés alkalmával én arra szeretném a figyelmet felhívni, hogy ugye a Biblia legfiatalabb iratai is 2000 évesek, és hogy a Jóisten milyen röviden és mennyire lényegtelen törően, és mennyire pontosan jellemezte előre, hogy az emberi történelem úgynevezett végidejében, Jézus eljövetele előtt milyen lesz az emberek viselkedése, gondolkodásmódja, és hogy ezt a Jóisten mennyire pontosan előre látta. És nekünk azért kell ezt jól megfigyelni és megérteni, hogy megértsük, hogy a körülöttünk lévő emberek milyen állapotban vannak, és milyen óriási szükségletük van a Krisztus evangéliumára, arra hiteles, valódi biblikus evangéliumra, de azt is megtanuljuk, hogy ezt ebben a különleges környezetben nekünk hogyan kéne képviselni, és mi az egyetlen lehetőség arra, hogy azt, amire valójában minden embernek életszükségletként fontos, hogy eljusson hozzá, hogy ezt mi hitelesen tudjuk továbbadni. Olvassuk el legelőször is Lukács evangélium a 17. fejezetéből Jézusnak azt a tömör jellemzését, amit a végidő emberiségéről adott. Lukács evangélium a 17. fejezetéből olvassuk az igét, a 26. verstől a 30. Lukács evangéliuma 17. fejezetéből a 26. verstől a 30. Így olvasom. És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember fiának napjaiban is, tehát az ő visszajövetele előtt. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, mind a napig, melyen Noé a bárkába bement, és eljött az özönvíz, és mindeneket elvesztett. Hasonlóképpen, mint a Noé napjaiban is lett. Ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek. De amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon, amelynek az emberfia megjelenik. Tehát láthattuk azt, hogy Jézus két előképet használt. Hogy hasonló lesz az emberiség állapota, a gondolkodásmódja ahhoz, amilyen a vízözön előtt Noé napjaiban volt, és ahhoz, amilyen Lót napjaiban Sodoma, Gomora vidékén volt. És ha elolvassuk ezeket a jellemzéseket, akkor mi az, ami itt feltűnik? Mert azt mondja, mi volt Noé napjaiban? Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek mindam a napig, és ahogy Máté evangéliumánál még hozzáteszi, és nem vettek észre semmit. Sodródtak ezekben a napi nyüzsgő tevékenységekben, és az ember tényleg azt látja, hogy ez egy, mondhatnánk, a jóléti társadalomnak a képe, ahhoz emberek esznek, isznak, élvezetek töltik ki az életüket, és sem nem gondolkodnak, sem nem vesznek észre semmit. És ha még ehhez hozzáolvassuk azt, amit Noé napjairól Mózes első könyve 6. fejezete ír, valamint Jób könyvében a 22. fejezetben is olvasunk a vízözön előtti világról, akkor egy nagyon érdekes kép bontakozik ki előttünk. Először talán olvastam Jób könyve 22. fejezetében. Ugye a bibliai kronológia szerint Jób még a vízözön után, mint egy 400 évvel élt, nagyon eleven volt a vízözön előtti világnak az emléke, és Mózes első könyvén kívül egyedül Jób könyvében olvasunk arról, hogy milyen is volt ez a világ, amiről Jézus azt mondta, hogy hasonló lesz ehhez az ő eljövetele előtti világ is. Így olvasom Jób könyve 22. fejezetében a 15. verstől. Ugye úgy kerül ez ide, hogy Jobnak a barátai, akik hát minden áron úgy akarták a Jób szenvedését megmagyarázni, hogy biztosan van valami emberek előtt nem látható titkos bűne, azért szenved ennyire. Végül az egyik annyira ragadtatta magát, hogy így szólította meg Jóbot. A 15. verstől, 22-15-től. Az ősvilág ösvényét követed-e, melyen az álnok emberek jártak? akik időnap előtt ragadtattak el, és alapjukat elmosta a víz, akik ezt mondták Istennek, távozzál el tőlünk. És mit cselekedett velük a mindenható? Ő pedig megtöltötte házaikat jóval, de az istentelnek tanácsa távol legyen tőlem. Tehát milyen volt ez a világ? A bibliai történelem szerint nem primitívséggel kezdődött az emberi történelem, hanem aranykorszakkal. Azt mondja, Isten megtöltötte a házaikat jóval. Mózes első könyve 6. fejezetében pedig azt olvassuk, hogy ezek elejétől fogva híres, neves emberek voltak, akik akkor éltek. Tehát nagyon nagy szellemi erejük is volt. És milyen hasonló ehhez a mi világunk, amikor az emberi tudás nagy, szárnyal a tudás és a tudományban való fejlődés, és a modern jóléti társadalomnak a képet bontakozik ki tényleg előttünk. Viszont mit mondtak Istennek? Távozzál el tőlünk. Elutasították a valódi Isten ismeretet és az Isten hitet, és azt mondja, álnok emberek voltak, akiknek az erkölcsisége zuhant lefelé, és amikor azt olvassuk Mózes első könyve 6. fejezetében is, betelt a föld az erőszakkal, akkor mindjárt egy kicsit megborzongunk, mert rögtön eszünkbe jut a hasonlóság. Ugye, akik hozzám hasonló korúak, azok tudják összehasonlításképpen, hogy ilyen esztelen erőszak, ilyen hihetetlen tömegével sohasem volt a világon. Hogy lárpurlár lövöldözések, késelések, terrorcselekmények, hétköznapi erőszak. Ez emberek, úgy mondta valamikor az egyik már meghalt nemzetszínésze, hogy az emberek újra, mintha kőbaltával intéznék az ügyeiket, mindenre erőszak a válasz. És sokszor én úgy belegondolok, hogy azt mondja, hogy betelt a föld erőszakkal, és hogy vajon mi most hol tartunk, még mennyit fog telni erőszakkal, amíg Isten kénytelen személyesen beavatkozni a földi történelembe. És csak egyet nem olvasunk ezzel az emberiségről, hogy sokat gondolkoztak volna, vagy erkölcsi gondolkozás jellemezte volna őket. Ez hiányzik teljesen ebből a leírásból. És ha pedig Lót napjaira gondolunk, ugye Lót napjai, hogy milyenek voltak, milyen élet volt Sodoma Gomorában, hát az egyik, ami erről tudósít, az Mózes első könyve 19. fejezete, ahol megtudjuk például a Sodomában a homoszexualitást mindent elárasztott. És ilyenkor is úgy megdöbbenve gondolunk, hát ismétlem, az én nemzedékem ilyet még nem látott, ami most zajlik. És Jézus mennyire pontosan telibe talált, amikor azt mondta, hasonló lesz a Lót napjaihoz. Tehát a nemi erkölcsnek az eltorzulása, természet ellenessé válása is tömegessé válik. És ugyanitt, amit Jézus mond, hogy ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek, itt meg a modern fogyasztói társadalomnak a képe jelenik meg, ugye, ahol nyüzsgő tevékenység, kereskedelmi tevékenység, gazdasági tevékenység, és itt is házasodtak, férhez mentek, ettek, ittak, az élvezetek. A párkapcsolatokban is az élvezet a döntő kérdés, mintha ez fő foglalkozás lenne, ugye? És azon kívül pedig sokszor eszembe jut, hogy nem emlékszem rá, hogy valaha korszakban a gasztronómia ilyen magas trónon ült volna. Az ember életnek valahol az üressége jut, nem mintha bűn lenne, vagy helytelen lenne jó ízű ételeket főzni, és jó ízűen fogyasztani, de hogy ekkora kultusz legyen, és annyira hátra szoruljon minden intellektuális tevékenység, ez valahol mutatja az ürességet, hogy az ember mindenféle ételfesztiválokon tudja kiélni magát. Tehát mondhatjuk, hogy ez tényleg, amit Jézus megrajzolt ezzel a két előképpel, a modern fogyasztói társadalom, modern jóléti társadalomnak a képe, ahol az embereket teljesen lekötik ezek a tevékenység, középpontban áll az élvezet, és minden más kiesik. Isten a valódi élő Istentől, és attól pedig elzárkózás. Azt mondták, távozzál el tőlünk. Még Ezékiel könyve 16. fejezetéből is olvasnak egy részletet, amely a Sodoma korabeli világot jellemzi. Így olvasom, tehát Ezékiel könyve 16. fejezetében. A Bibliát igazán nem lehet bőbeszédűséggel vádolni, de az, amit mond, az mindig nagyon pontos és telibe talál. Ezékiel könyve 16. fejezetében, így olvasom a 49. versben és az 50. Ímé ez volt vétke Sodomának, a te öcsédnek, mondta Isten Júdának. Kevéség, eledelbősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg. És felfuvalkodtak és cselekedtek utálatosságot előttem, és elveszítettem őket, mikor ezt megláttam. Ugye talán még itt jön ki a legjobban ez a modern jóléti társadalom, azt mondja, jellemző volt kevéség, eledelbősége, gondtalan békesség, de a szegénynek, a szűkölködőnek a kezét nem fogta meg. Ugye tudjátok, mennyit olvashatunk erről, hogy szétnyílt az olló szegények és gazdagok között, szociális érzékhiánya, részvétlenség, világszerte jellemző, és a Jóisten ezzel az egy előképpel, hogy olyan lesz, mint jó Lót napjaiban, erre is rávilágított. És szeretném még külön olvasni azokat az igéket, amelyek még pontosabban jellemzik ennek a korszaknak a vallásos viselkedését. Péter második levele 3. fejezetében a következőket olvassuk. Péter második levele 3. fejezetében így olvasom a 3. a 7. versig. Tehát Péter második levele 3. fejezetéből. Tudván először azt, hogy az utolsó időben, tehát itt is az utolsó időről van szó, kicsit javítva a fordítást, gúnyolódók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak. Érdekes, ez a kifejezés, saját kívánságaik szerint járnak. Ez a döntő. Egy amerikai szociológus így jellemezte ezt a világot, az önimádott társadalma. Ugye a Timóteushoz írt 2. levél, így, 3. fejezetében így kezdi Pál apostol, az utolsó időben nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők. Vég nélkül én középpontúak, élvezetszeretők, fogyasztók, érzéketlenek mások iránt, és itt is ezt mondja, saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete. Mert mióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Mert kész akarva nem tudják, hogy az egek régtől fogva voltak, és a föld, amely vízből is víz által állott elő az Isten szavára, melyek által az akkori világ vízzel elborítatván elveszett. A mostani egek és a föld ugyanazon szó által megkíméltetnek, tűznek tartatván fenn az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Ugye itt azt olvassuk, hogy nem tagadnak valamiféle teremtés, de azt, hogy Isten szavára állt elő, ezen csak gúnyolódnak. Ezt nevetségesnek tartják, ugyanúgy azt is, hogy volt vízözön, vagy lesz ilyen, hogy Jézus eljövetele. Ez összefoglalva azt jelenti, hogy egy élő Isten, aki tényleg odafigyel a földön lévő dolgokra, és egy élő Isten, aki hatalommal beavatkozhat a földi történelme, ennek a gondolatát is nevetségesnek tartják. Van valamiféle Isten hitük, de ilyen dolgokat elképzelhetetlennek tartanak. És ugye nem kell senkinek illusztrálnom, hogy ma még az egész kereszténység is már teljesen bevette az evolúciós elméleteket, ugye mindenki emlékezhet a legutóbbi Ferenc pápa nyilatkozatra is, hogy hát nehogy már úgy gondoljuk el Istent varázsló varázspálcával, aki képes mindent megtenni, ugye az ősrobbanás az teljesen összeegyeztethető a biblikus leírással. Tehát ma az egész kereszténységben jellemző, hogy egy abszolút teremtő, egy szóval teremtő, mindenható Isten, aki ugyan sokat figyel és hallgat, de amikor akar, beleavatkozhat a földi történelembe, ilyen Isten hit, ez eltűnik. És nézzük meg a Timóteushoz írt második levél, negyedik fejezetét is. Ott pedig ezt olvassuk, ugye a harmadik, negyedik versben így kezdi, mert lesz idő, tehát nem a saját koráról ír, és előzőleg ugye a harmadik fejezet első versében mondja, hogy tudd meg, hogy az utolsó napokban, tehát itt nyilvánvalóan ugyancsak az utolsó időről mondja, harmadik, negyedik vers, Timóteushoz írt második levél, negyedik fejezet, mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat. Milyen érdekes, ugye Péter és Pál két különböző apostol, és mindegyik ugyanazt a kifejezést használja, én középpontuság, saját kívánságok. Még a vallásban is a saját kívánságaik szerint gyűjtenek tanítókat, hogy így mondjam, kitermelik azt a vallást, amely megfelel a kívánságaiknak, az elképzelésüknek. És azt mondja, az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Nem tudom, mennyire figyeljük meg a korunknak a vallásos mentalitását. Azt mondhatjuk, hogy az emberek ma általában az jellemző, nem szeretnek gondolkodni. Valahogy, ugye azt rengeteget hallunk arról, hogy nem is olvasnak. Ha emberek nem olvasnak, gondolkodni se tanulnak meg. Ugye ez régi igazság. Átfutó képekkel nem lehet megtanulni, gondolkodni, értékelni, saját véleményt kialakítani, és az emberek türelmetlenek és fáradtak, hajszoltak. Ez a fogyasztói társadalom, jóléti társadalom, ez hajszol, tempót diktál, és gondolkozni fáradtak, türelmetlenek, nem vállalkoznak rá. És ezért azt mondhatjuk, hogy a korunk vallásosságát az jellemzi, hogy az emberek csak három dolgot keresnek a vallásban. Keresnek benne valami hagyományt, mert annyira üres az élet, hogy tulajdonképpen kapaszkodnának valamiben, hát a múltban még voltak valamilyen hagyományok, hát ha azokban van valami. Nem tudom, megfigyeltük-e, hogy a hagyomány szó hihetetlenül fölértékelődött a mi korunkban. Rettenetesen felértékelődött. Ápoljuk a hagyományokat, mert nem tudunk semmi okosat, mert felelettelenek vagyunk, tanástalanok vagyunk, és akkor hát kapaszkodnánk valami múltbeli hagyományokba. Tehát ez az egyik, amit keresnek az emberek. A másik dolog, amit keresnek, de erről se szeretnek gondolkodni, csak kapaszkodni a régi hagyományokba. A második dolog, amit keresnek, érzelmi élmények. Élményeket keresnek. Ahogyan ma már ugye egy filmet is akkor néznek meg, ha az valahol olyan izgalmat hoz felszínre, ami valahol megmozgatja őket, ami nem gondolkodni kell, hanem izgalmat hoz. A vallásban is élményt keresnek, érzelmi élményt keresnek. És a harmadik, amit keresnek, közösséget, mert az sincs. A családok is bomlanak, közösségek is nehezen jönnek össze. Tehát a ma embere csak egyet nem keres a vallásban, az igazságot. Ahogy olvastuk is, az igazságtól elfordítják a fülüket. Az egészséges tudományt el nem szenvedik. A mesékhez fordulnak oda, mert ők nem gondolkodni akarnak, nem igazságot keresnek, hanem csak keresne valami kapaszkodót, valamiféle hagyományt, közösséget és valamiféle érzelmi élményt. Ezt nagyon tökéletesen jellemzi az apostol. És mivel úgy gondolom, hogy sokan nem tájékozottak arról, hogy a korunk vallásossága milyen irányba fordul, azért szeretnék rövid idézetet újságokból is felolvasni, mert igazából most kezd Magyarországra betörni olyan irányzat, amivel eddig még olyan közelről nem is találkoztunk. Ugye már tulajdonképpen a karizmatikus típusú kereszténység is nagyon erősen koncentrált az érzelmi élményekre, de most ez még sokkal jobban felerősödik, például az úgynevezett szemlélődő imádság. Ez teljesen újfajta imádság, és ebben keverednek, előveszik, itt is nyúlnak vissza a múlthoz, például régi egyiptomi keresztény remetéknek a kegyességi gyakorlata. Akkor a jezsuita rendnek a kegyességi gyakorlata. akkor még keleti forrásból is. Szóval ezek mind összegyúrva, hogy az ember hogyan tudna valahogyan az imádságban, hogy így mondjam, ilyen a természet fölött itt így érzelmileg érzékelni és markába ragadni. Ugye a Jézus viszont azt mondta, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes elmédből, teljes lelkedből, minden erődből, de ez olyan fajta vallásosság, amiből az elme kihagyva, a gondolkodás kihagyva, csak gyorsan szeretne valamiféle élmény szerezni a természet felettiről, és valami érzelmileg felajzó élmény szerezni. Ami a kezemben van, ez az evangélikus életnek a január 25-i száma, és ebben készült egy interjú, mindegy is, hogy a név egy fiatal emberrel, aki egyébként Eötvös Loránd Tudomány Egyetem informatikai karán adjunktus, tehát magas tisztséget tölt be, elvégezte egészen a master's fokozatig az evangélikus teológiát is, és hát aktív résztvevője a Magyar Evangéliumi Keresztény Diák Szövetségnek. És a Magyar Evangéliumi Keresztény Diák Szövetség köreiben is megjelenik ez a bizonyos szemlélődő imádság. Kicsit figyeljük meg, hogy ez micsoda. Azt mondja, ez tulajdonképpen a meditáció egy formájának nevezhetnénk, különbség viszont más technikákhoz képest, hogy itt a Szent Háromság Istent, konkrétabban Jézus szólítjuk meg. Tehát azt mondja, a különböző meditációs technikákat fog egybe, de a különbség csak annyi, hogy itt nem valaki mást hívunk, hanem a Szent Háromság Istent és Jézust hívjuk. Aztán így mondja tovább, rajta kívül mást nem hívunk be a szívünkbe, és más egyéb módon sem nyitjuk meg magunkat okkult erők előtt. Tehát negatív természet fölötti erők előtt. Ez a kijelentése szép, de amikor tovább olvasom, majd mindenki elgondolkodhat, hogy tényleg így van, tényleg kizárva ezek a negatív erők. Azt mondja, a szemlélődő ima rendkívül egyszerű, annak a módszernél, amelyet én tanultam, és amely Jális Ferenc jezsuita atya nevéhez köthető. Ugye itt nincsenek felekezeti különbségek, és itt egy pillanatra meg is állnék. Ugye, ha egy ilyen fajta vallásosságban érezzük, hogy ez mennyire meleg ágya egy olyan ökumenizmusnak, mert ugye van pozitív is, amikor tiszteletbe tartjuk egymás meggyőződését, de és keressük a közös lelket, ugye, vagy a közös, amiben egyetértünk, de a negatív ökumenizmusra gondolok, amelyik azt mondja, hogy a tanítással nem foglalkozunk, és törekedjünk a szervezeti egységre is, és a tanítást azt tegyük félre, mert a tanítás az megoszt, a szolgálat az egyesít, és ennek mennyire meleg ágya a végidőnek ez a vallásossága, mert ahol az emberek csak hagyományt keresnek, közösséget keresnek, érzelmi élményt keresnek, akkor itt ezek súlytalanok, ezeknek nincsen jelentőségük ezeknek a dolgoknak. Figyelje majd csak meg mindenki, hogy a rövid idő múlva itt a reformáció 500. évfordulója, hogy ott már aztán teljesen súlytalanokká válnak az egykori élet-halál kérdések, és az egész egy ökumenikus ünneplésé válik, a tartalmat teljesen kiejtve, hogy mi volt egykor az a bizonyos 16. századi reformáció, mert itt az érzelmi élmények áthidalják ezeket a különbségeket. Olvasom tovább. Azt mondja, legelőször a légzésünkre koncentrálunk. Hagyjuk, hogy megtörténjék, s figyeljük. Ha elkalandozna a figyelmünk, és ezt észleljük, visszatérünk. Ez eleinte percenként legalább egyszer megtörténik, de általában jóval gyakrabban. Ha viszont valamiben igazán el szeretnénk mélyedni, meg kell tanulni odafigyelni rá. Az első gyakorlat ezt készíti elő. Később a légzés mellett, na képzeljük, hogy figyelek a légzésemre, nagyon figyelek, ha elkalandozik a gondolatom, figyelek a légzésemre. Nem azért mondom, hogy megtanuljuk, félreértés ne legyen. Aztán azt mondja tovább, később a légzés mellett a tenyerek középpontjára is ráirányítjuk a figyelmet. Ez egy furcsa mozzanat, eleinte nem is igazán fogtam fel az értelmét, időben azonban kialakul ezen a területen, most figyeljünk, egy energiaközpont vagy áramlás, amely nagyban megkönnyíti az éber figyelem hosszú távon történő fenntartását. utolsó lépésén Jézus nevét kezdjük el mondani. A szemlélődő ima hatásai legelőször sok esetben pszichológiai természetűek. Ugye belekerül a pszichológia is a dologba. Azt mondja, úgy emlékszem, Jungnál olvastam, hogy valójában éber állapotunkban is álmodunk, csak a tudatos elme gondolatai, cselekedetei eltakarják a tudattalan történéseit, és amikor elalszunk, csupán a tudatos elme kontrollja törik meg. A kontemplációban, a szemlélődő imádságban valami hasonló történik. A hosszú csend és figyelő észlelés megfosztja a tudatos elmét megszokott cselekvéseitől, és így módon sokkal könnyebben felszínre bukkanhat a tudattalan tartalma. Ezek sok esetben fájdalmasak is, elnyomott emlékek, rejtett motivációk, melyek feldolgozása sokszor napokig, hetekig elhúzódik, és kellemetlen, sötét érzésekkel jár, ám mindez már a gyógyuláshoz tartozik. A tisztulással párhuzamosan személyiségünk egy másik rétege is egyre inkább feltárul valamiképpen a tudattalan alól. A fénynek, az örömnek és a boldogságnak a világa. Egy olyan cinikus ember számára, mint én, csupa émeítő fogalom egészen addig, amíg ebbe bele nem kerül. Nem is olvasom tovább. Ugye, amikor azt olvassuk, hogy a tudatos kikapcsol, és a tudattalan jön felszínre, és az ember átadja magát ennek, és azt mondja, először sötét érzések jönnek, aztán valami kimondhatatlan boldogság. Ugye sejtjük, hogy ez nagyon is utat nyit az okkult erők beáramlásának, a negatív természet feletti hatalomba vegye az ember érzésvilágát. És hogy nehogy azt gondoljuk, hogy ez egyedülálló, szinte egyidejűleg az Új Ember című katolikus újságban olvastam, annak a február 15-i számában, hogy komoly tudományos konferenciát tartottak a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán ezekről a lelki gyakorlatokról, a Jézus imáról és a keleti szerzetesség lelki gyakorlatairól, és ebből csak kicsit olvasok. Azt mondja, az egyiptomi források a Jézus ima hatásait is leírják. Reszketés, forróság tapasztalható, az egész testet felhevíti a szív. Az értelmét befelé fordítva egyesíti az isteni tevékenységgel, belül ragyogást lát, amely kibudjan a szívből. Ugye észrevesszük, hogy ez, bocsánat a hasonlatért, de ezek a felfokozott érzelmi élmények a drogosoknak az utazásaihoz hasonlítanak, és mindez vallásos területen. Így ebbe az irányba halad a mi korunknak a vallásossága. És én nem is szeretném ezt tovább részletezni, ugye ezt különben emlegetik is, hogy az ökumenikus mozgalom most karizmatikus fordulatot vesz, és ezekben az érzelmi élvényekben, ez az érzelmi alapozású kegyességben valósul meg az egység egy magasabb szinten. És hogy mennyire utalt a Szentírás arra is, hogy ezek a veszélyes vallási irányzatok hova vezetnek, olvasnám Timóteushoz írt első levél 4. fejezetének az első versét. Ugye szinte az embert olyan szánalom fogja el, hogy ez a fiatalember az interjúban azt mondja, mi csak Jézus nevét hívjuk, mi más nem engedünk a szívünkbe. De amikor az ember kikapcsolja a tudatost, és hagyja, hogy a tudattalan működjön, pontosan ezeknek a negatív erőknek nyit utat. És így olvassuk a Timóteushoz írt első levél 4. fejezetének az első versében. A lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, most figyeljünk, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. Itt már kifejezetten démoni erők hatolnak be a korunk vallásosságába, démoni erők veszik birtokba. Azt mondja, sokan elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. Persze ez nem egyik percről a másikra történik, ezt nagyon gondosan készíti elő az ős ellenség, de végül olvassunk a Bibliában olyasmit is, hogy a végidő nagy globális vallási szövetsége démonok lakhelyévé válik, mert ennek a kegyességnek az útján is nagyon be tudnak hatolni ezek a démonikus erők is birtokba venni az ember gondolkodását és irányítani. Ami azonban a fő kérdésünk most az, hogy ebben a világban hogyan lehet képviselni a Krisztus evangéliumát, és egyáltalán erre van-e szükségük az embereknek. Hiszen mindnyájan tudjuk azt, hogy nagyon sok olyan vélemény van, hát ha az emberek így gondolkodnak, akkor a vallást is ehhez kell szabni. Hát igyekezzünk olyan vallási tevékenységet folytatni, vagy olyan stílusban gyakorolni a vallást, hogy közelítsen az embereknek a gondolkozás módjához. De én szeretném olvasni a Timóteushoz írt második levél negyedik fejezetéből az első két verset. Ugye az előbb idéztük a harmadik negyediket, és láttuk, hogy a harmadik vers így kezdődött, mert lesz idő. De ez a mert az előzményre utal. Miért? Mi az előzmény? Negyedik fejezet első, második verse. Kérlek azért az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában, hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással, mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik. Tehát nem azt mondja az apostol, hogy mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, az igazságtól elfordítják a fülüket, a mesékhez odafordulnak, mikor ilyen saját kívánságaik szerinti vallásosságot akarnak az emberek, akkor ne azt tedd, hogy ehhez szabod a szót, vagy ehhez a stílust, hanem azt mondja ellenkezőleg, hirdesd az ígét. Még akkor is, ha ez alkalmatlan időnek tűnik, és ennél ünnepélyesebb felhívást el se tudunk képzelni, azt mondja, az Isten és a Krisztus Jézus szín előtt kérlek, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor is az ő országában. Mintha azt mondaná, ezek a szegény férfiak és nők, akik ennek a korszellemnek a fogságában vannak, akiket ez a vallásosság sodor, Krisztus eljövetele mindjárt itt van, és nekik is meg kell állni az Isten ítélőszéke előtt. És az egyetlen oltalom, ha valaki Istennel békél meg, és az Isten igéjét követi, azt mondja, éppen azért, mert ilyen világ van, te hirdesd az igét. De nagyon érdekes, hogy hirdesd az igét. Azt mondja, állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Ugye érdekes, hogy így részletezi, mintha csak azt mondaná, hogy hát most nem lehet olyan egyszerűen hirdetni az ígét, mint amikor nem volt ilyen veszedelmes korszellem, és nem voltak ekkora téves irányzatok a vallásosságban. Azt mondja most, incs, fegy, leplezd le, ami téves, de buzdíts is, bátoríts is, és azt mondja, teljes béketűréssel és tanítással. Mintha azt mondaná, hihetetlen türelemre és különleges tanítói képességekre van szükség, hogy áttörni ezt a falat, és az emberekkel újra megismertetni, megizleltetni és megszerettetni az egészséges tudományt. És az Isten igéjének a kincseit, hogy érteni, értékelni tudják. Ez most nem közönséges képességeket kíván, hanem azt mondja, teljes béketűréssel, nagy türelemmel, nagy hozzáértéssel, és tanítással ezekre van szükség ebben a világban. És szeretnék én arra is rámutatni, hogy mindnyájan érezzük, hogy ehhez közönséges emberi képességek nem elegendők. Mondhatnám azt, hogy az Isten szent lelke nélkül egy ilyen korszellemnek a hátterén, ilyen vallásosságnak a hátterén lehetetlen az Isten igényét képviselni. Egyedül az Isten lelke az, aki így mondja a Biblia, hogy amikor a világ Istene megvakítja az emberek elméit, mert ez is ilyenkor, akkor az Isten lelke világosságot tud gyújtani az emberek elméjében. Tehát, ugye, így mondja a korintusiakhoz írt levélben Pál apostol, mert az, aki kezdetben szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújt világosságot a mi szívünkben, akkor is, ha a világ Istene megvakította az elméket. Tehát, mintha azt mondaná, amennyire az Istennek a mindenható hatalmára volt szükség fizikai értelemben, hogy amikor még sötétség borította a mélység színét, és ő szólt, hogy sötétségből világosságra jogjon, ugyan a lelki téren is ilyen isteni teremtő hatalomra van szükség, hogy ezekben az elmékben és szívekben fellobbanjon a világosság, és érteni és értékelni tudják az Istennek a beszédét. És én arra szeretnék rámutatni, hogy mi az egyetlen lehetőség annak, hogy ezt a küldetést betölthessük. Mert ugye a Bibliában azt hiszem, itt a legtöbben ismerjük, hogy azt mondja, hogy az örökkévaló evangéliumnak kell hirdetetni. Minden ágazatnak, nyelvnek és népnek. És ez a megkülönböztető jelző az örökkévaló evangélium, mint azt mondaná annak, a hitelesnek, az eredetinek, változás nélkül. Amikor pedig Jézus azt mondta, hogy Isten országának ez az evangéliuma, hirdettetik az egész földön minden népnek, mint azt mondta, ez az evangélium, amit én tanítottam nektek, a hiteles, az eredeti, a Jézusi evangélium. Mint ahogy itt is azt mondja, hirdesd az igét, de ezt kell belátnunk, itt nem érnek semmit az értelmi érvek. Itt nem lehet ezt pusztán emberi eszközökkel megoldani. Itt az Isten szent lelkének a sötétségből világosságot teremtő hatalmára, az ő hatalmas munkájára van szükség, hogy az emberek oda tudjanak figyelni, kinyíljon a fülük az egészséges tudományra, értékelni tudják az igazságot, fölfedezni tudják az igazságot. És ezt csak akkor vagyunk képesek, hogyha minden nap az Isten szent lelke lakik bennünk. És erre a két dologra egyaránt szükség van. Egyrészt, hogy értsük a mi korunkat. Egyrészt, hogy ne ítélkezzünk, hanem részvételt, együttérzést, szánalmat érezzünk, hogy milyen korszellemet termel ki ez a fogyasztó, jóléti társadalom. És lássuk azt, hogy a korunk vallásossága az sodródik, és a korszellemhez igazodik. És végül egy ilyen állapot áll be, hogy az igazságot el se szenvedik, ellenszenves, és a mesékhez fordulnak oda. És legyen a szívünkben egy olyan szánalom vagy részvét, mint mikor Pál apostolról olvassuk, hogy elment Athénbe, ugye az ókori műveltség fellegvárába is, amikor látta, hogy ezek a görögök milyen nagyok a tudományban, milyen nagyok a művészetekben, ugye egy múzeum volt az egész város, de azt látta, hogy bálványokkal van tele, hogy az Isten hit tekintetében rettenetes, primitív szinten vannak. Akkor azt mondja, hogy Pál lelke háborgott, fölbuzdult a lelke, és tele volt a vágyal, hogy valamit itt világosságnak kell gyulladni. Ez egy iszonyú ellentmondás. Tehát testvérem, egyik oldalon ez kell, hogy feszítsen bennünket, hogyha látjuk az evangéliumnak a szépségét, az értékét, az igazságát, ami egyedül segíthet az emberen, ha látjuk azt, hogy az Isten szava szóról szóra teljesedik, és Jézus visszajövetele a küszöbön, és látjuk, hogy az emberek pedig ilyen gondolkozásmód, ilyen életmód és ilyen vallásosság fogságában vannak. Ez az egyik, ami szükséges, a másik pedig, hogy tudjuk azt, hogy itt se érvekkel, se személyes teljesítménnyel nem tudunk célt érni, nem tudjuk ezt a küldetést betölteni, csak akkor, hogyha az Isten szent lelke lakik bennünk, és vezérel minket. Én annyira szeretem olvasni a Bibliában a Noéről szóló leírást. Sokszor elgondolom, micsoda álhatatosság kellett ahhoz, hogy ahogy az írásban olvassuk, ő 120 évig egy ilyen környezetben kitartott az teljes Isten félelemben. És azt olvassuk a Péter levelében, hogy az igazság prédikátora volt. Noha végül összesen 8-an maradtak meg, de ő álhatatosan kitartott ebben. És az a rövid kis híradás, ugye Mózes első könyve 6. fejezet 9. versében, Noénak pedig ez a története. Igaz, istenfélő volt a kortársai között. Istennel járt Noé. Mindig az jut eszembe, de szeretném, ha mi történetünket is ilyen röviden össze lehetne foglalni. Neki pedig ez a története. Igaz, istenfélő volt a kortársai között, a kortársak, a korszellem ellenére. És a titkát is röviden megmondja, Istennel járt. Ugye ez azt fejezi ki, hogy a mindennapjaiba, a mindennapi tevékenységeiben mindenbe belevonta Isten, teljesen rátámaszkodott, a Szentlélek által Istennel állandó közösségben volt. Hasonlót olvasunk a Filippi levél 2. fejezetében, amikor azt írja, így írja Pál apostol, ti legyetek fedhetetlenek és tiszták az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik között fényletek, mint csillagok a világon. És a következő vers, így kezdődik, életnek beszédét tartva elébük. Értjük, hogy mit mond ez az ige? Azt mondja, itt nem lehet középúton járni, nem lehet egy kicsit inni a korszellemből, egy kicsit igazodni a korunk vallásosságához, mert akkor a szent lelket veszítjük el. Akkor pedig az Isten szent lelke nem tud minket vezérelni. Itt nincs középút, itt akkor tudunk a mi kortársaink között igazak, istenfélők lenni, és szívvel, lélekkel küzdeni a mi kortársainkért, és az életnek beszédét tartani elébük, hogyha magunk az elfordult, elvetemedett nemzetség közepette is fedhetetlenek, és tiszták vagyunk, és mint a csillagok fénylünk közöttük, akkor lehet az élet beszédét eléjük tartani. Ez az egyedüli lehetőség. Még említeném Jézusnak a hegyi beszédéből is, ugye, amikor azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága, és azt mondja, hát nem rejthethetik el a hegyen épített város, és hát a gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a vék alá tegyék, hanem a gyertyatartóba, hogy fényjék mindazoknak, akik a házban vannak, és így fényjék a ti világosságotok, hogy az emberek lássák a ti jó cselekedeteiket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. De nagyon érdekes, hogy Jézusnak ezeket a szavait mi előzi meg. Az úgynevezett 8 boldog mondás. És mikor ezután Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága, ugye érdekes, hogy Jézus a sónak nem is a konzerváló erejét, hanem az ízét emeli ki, hogy a sónak az íze. Azt mondja, utána azt mondja, a só megízetlenül, mivel sózzák meg? És az embernek rögtön ott van a kapcsolat, hogy mintha Jézus azt mondta volna, csak a boldog keresztények, a jó ízű keresztények lehetnek a föld sója. Ők lehetnek a világ világossága, akikre óriási szükség van. És mi mindnyájan kérdezzük meg azt, hogy valódi keresztények vagyunk-e, boldog keresztények vagyunk-e, akik azt mondjuk, hogy az az életvize, amiből ittunk, az nekünk mindig értékesebb, és nem kívánunk mást is. És úgy érezzük, hogy ez a forrás minket napról napra táplál. Mert ha ami egész életünkön látszik, a családi életünkön, a környezetünkben, hogy mi higgadtak vagyunk, kiegyensúlyozottak vagyunk, együttérzőek vagyunk, szembe tudunk nézni a szenvedésekkel, tudjuk viselni a küzdelmeket és a nehézséget, miközben nem veszítjük el a bátorságunkat, az örömünket, a reménységünket, teherbíróak vagyunk, és tudunk ekközben örülni. Na, az ilyenfajta kereszténység, amely jó ízt ad a környezetének, akik boldog keresztények tudnak lenni egy ilyen világban, akikről látszik azt, hogy ők megtalálták az élő víznek a kútforrását, akikről látszik azt, hogy tudják az erőforrást, és semmivel sem lehet őket elcsüggeszteni, vagy tönkretenni. Ha az ilyen keresztények azok, akik be tudják tölteni a világvilágossága szerepet, akik tudják az élet beszédét tartani mások elé. És kedves gyülekezet, én azzal szeretném befejezni ezt az igehirdetést, hogy ha úgy megesik a szívünk azon, hogy milyen is a mi kortársi környezetünk, és ha nem ítélkezni kezdünk az emberek között, hanem hát mi is arra gondolunk, amit az ige mond, hogy hát hogy hinnének prédikáló nélkül, hogy ha nem hallják, akkor hogyan higgyenek Istenben, ha nem igazán hallják az evangéliumot. Ha ez a szeretet és ez az együttérzés és ez a féltő szeretet hat át minket, akkor elsősorban önmagunkért, de ezzel együtt őértük is. A napunkat mindig úgy fogjuk kezdeni. Uram, add nekünk ma a te lelkedet. És nem nyugszunk addig, még ilyen jó ízű sóvá, ilyen boldog keresztényekké nem válunk. Olyanokká, akik fedhetetlenek és tiszták és fénylenek, mint a csillagok a környezetünkben. És ezt kérjük az Istentől, hogy ezt a csodát tegye velünk. És minden reggel azt is belefoglaljuk az imádságunkban, hogy Uram, nyisd ki a szememet a körülöttünk élő emberekre. Szoktam mondani, ne járjon egy keresztény lehorgasztott fejjel, mint mások látjuk. Magába, roskadba, gondjaiba, gondolataiba, komor arccal. Hát mi ne ezekhez hasonlítsunk, hanem akik tágra nyitott szemmel nézik, és észreveszik mások szenvedését, és nem félnek szembenézni vele. És akik tudnak magukból tovább adni életvizét, és reménységet, és segítséget az embereknek. De kérjük ezt minden nap, Legyünk úgy, hogyha eltelt egy nap, hát elérdegéltünk ezen napon, ettünk, ittunk, eltelt a nap, elvégeztük a dolgunkat, ezzel legyünk elégedetlenek, mert mi ezen a világon azért vagyunk, hogy a Krisztus életét adjuk tovább, a Krisztus evangéliumát adjuk tovább. És ha minden reggel tudatosítsuk, Uram, add a te lelkedet, hogy először is engem formáljon, neveljen, alakítson, vezéreljen, de adj nekem nyitott szemet, együttérző szíved, adj nekem a Szent Lelked által tanácsot, hogy hogyan segítsek más embereken rajtam kívül. Akkor mi bővölködő keresztény életet fogunk élni. És nem ezt mondta Jézus, abban dicsőítetik meg az én mennyei atyám, hogy legyetek nékem tanítványaim, és sok gyümölcsöt teremjetek. Tehát Isten nem olyan életet akar, hogy szépen őrizgessük magunknak az Isten ismeretét, hanem azt mondta, abban dicsőítetek meg az én mennyei atyám, hogy legyetek nékem tanítványaim, és sok gyümölcsöt teremjetek. És én kívánom mindannyiunknak, hogy ez a kép, ami Urunk Jézus Krisztus rajzolt, ami szerencsétlen, szenvedő, tévelygő világunkról is, amit itt az apostolok is leírnak, hogy eljön ez az idő, amikor ilyen torzult lesz még a vallásosság is, akkor minket az Úr felbúzdítson arra, hogy fénylő világossággá legyünk, és jó ízű sóvá, és mennyei erőforrásból kapjunk erőt, ahhoz, hogy minden körülmények között igazak istenfélők maradjunk, fedhetetlenek és tiszták, és ugyanakkor munkálkodóak és segítőek a mi környezetünk számára. És végezetül csak azt említem, hogy milyen nagy ígéret az, hogy az emberi történelem végén nem csak 8 ember marad meg, hanem olyanokat olvasunk az igában, hogy özölleni fognak a népek, és nagyon sokakat ébreszt föl az Isten, és akik viszont ebben a világban fuldoklanak, mert ők gondolkodnak, és ők látják ennek a világnak a válságát. Ez olyan, mint a fuldoklók mentése, amikor közvetíteni tudjuk a valódi krisztusi evangéliumot. Segítsen meg az Úr ebben a szolgálatban mindannyiunkat. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és szeretnénk megköszönni a te ígédet. Tényleg olyan, mint a sötét helyen világító lámpás. Urunk, lenyűgöz bennünket az, hogy te évezredekkel előre, mennyire pontosan tudtad, hogy hova, merre fejlődik az emberiség, és hogy hatunk mi emberek egymásra. És ha téged nem ismerünk, és a te ígédben meg nem kapaszkodunk, akkor sodor minket a korszellem, és az ettől áthatott jellegzetes vallásosság. Segíts meg minket, kérünk, Urunk, hogy mi szívünkre vegyük azt a küldetést, amit ránk akarsz bízni. Köszönjük ezt az útbaigazítást, hogy hirdesd az ígét, de teljes béketűréssel és tanítással is, és hogy csak a te erőddel lehetséges, csak a te segítségeddel ezt megvalósítani. Szeretnénk tőled bocsánatot kérni az eltékozolt napokért, az eltékozolt időért. Urunk, olyan könnyen belesüppedünk abban, hogy ez a nap is véget ért, ezt is megoldottuk valahogy, és teljesen kiesik a tudatunkból az, hogy mi miért vagyunk, és mire hívtál el. Urunk, szeretnénk a te missziódra tekinteni, amilyen önfeláldozóan te ezt a 3,5 évet emberek szolgálatában töltötted. Add, hogy megértsük, hogy ugyanerre hívsz minket. Ahogy mondtad, Urunk, imádságodban az atyához, ahogy te küldtél engem a világra, úgy küldöm én is őket a világba. Add, hogy ebbe a szenvedő világban tényleg lehessünk só és világosság, és add, hogy osztozhassunk abban az örömben is, hogy mit jelent, amikor emberek megtalálnak téged, megtalálják az igazság igéjét, megtalálják a reménységet és az erőforrását. Erősíts meg ebben a szolgálatban, kérünk mindannyiunkat. Amen.